Kedves gyülekezet, én is szeretettel köszöntelek benneteket. Mindig örülök, amikor köztetek lehetek, így van ez ma is. Nekem olyan, mintha hazajönnék, de nem kell bizonygassam, mert úgyis tudjátok. Legfeljebb annyi szót érdemel a dolog, hogy egy szombaton megüresedett, és azon töprengtem, hogy vajon hova menjek, és gondolkoztam, és találjátok, hogy mi jutott eszembe. Ide jöttem hozzátok, azért, mert szeretek ide jönni, mert rég voltam, és bevallom, hogy az éves terv készítésekor nem találtam, úgy emlékszem, nem írtam be eredetileg ide Szombathelyre, ami bántott, mert mégsem normális, hogy egy naptári év úgy teljen el, hogy nem vagyok köztetek, és most örömbe hullott ez a lehetőség. Nem azért nem jövök, mert nem szeretlek titeket gyakrabban, hanem Érd mellett most már Óbuda is a gyülekezetem. Most hát is ez elvisz három szombatot egy hónapba, és nekem járnom kell másfelé is, úgyhogy ezzel tudom mentegetni magam. Viszont annyi pozitívumot tudok mondani, hogy nem valami szikkatárút hoztam, hanem frissen sültet, tehát nem olyan témával jövök, amit máshol már tartottam, hanem ami múlt héten fogalmazódott meg bennem, elnézést, én már nem fertőzök, csak nehezen tisztul a hörgőmettől, a nyavajától, ami most sokaknak van. Szóval múlt héten a szombatiskolai beszélgetésben Fehérvár Csurgón úgy elindult bennem egy gondolat, és az összeérett, úgy érzem, és azt akarom veletek, azt szeretném veletek most megosztani. Apostolok cselekedete 9. fejezetéből idézek egy történetet, a 10. verstől, 18-ig fogom olvasni, de úgy, hogy szakaszosan nem egyből olvasom fel, kommentálom. Szerintem vannak benne érdekességek, tanúságok, akkor is, hogyha már ismerjük. És aztán a végén majd kifut igazán arra, amire szeretném kifuttatni ezt a dolgot. Tehát Apostolok cselekedete, 9. fejezet, 10. versétől olvasom. A mikrofon jó így különben, vagy ha állítsam feljebb, vagy egy kicsit lent, hogyha nem a szám felé lenne. Ez nem akarja. Igen, bocsánat. Tiszteletben tartjuk a technikát. Jó. Akkor kezdjük olvasni először csak az első kettőt, tehát a 10. és a 11. verset. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és mondta annak az Úr látásban. Ananiás, azt pedig mondta, imhol vagyok, Uram? Az Úr pedig mondta neki, kelj fel, menj el az úgynevezett Egyenes utcába, ott helyben Damaszkuszban, és keresd föl a Júdás házában, ez egy másik Júdás persze, egy Saulus nevű tarzuszi embert, mert ímé imádkozik. Ki lehet ez a Saulus nevű tarzuszi ember? Ugye a leendő Pál apostol, de itt még nem Pál apostol. Ismeritek ugye a helyzet előzményét, Pál, hát Saulus Damaszkuszba tartott, útközben találkozott az Úrral, lezajlott az a csodálatos beszélgetés, hogy nehéz az ösztökön rúgódoznod. Pál megvakult, tudjátok, tehát nem látott, elvesztette a látást, mint képességet, és Damaszkuszban, hát nem semmi három nap lehetett, ezt nem tudom máshogy mondani, magára maradva, szerintem egy előny volt, hogy a látásától meg volt fosztva, mert ez fokozta azt a fajta befelé fordulást, újragondolást, azt a magányt, tehát ez Isten eszköze volt, és amikor ebben az állapotában van Pál, akkor kapja ezt az utasítást Ananiás. Most minden részletre kitérek, ha nem baj, mert néha úgy elnagyoljuk ezeket. Ti hívőként szeretnétek ilyen konkrét utasításokat kapni a jó Istentől? Mert ez elég konkrét volt, nem? Hogy címet megmondta, hogy hova menj, keresd meg, vagy mondja tovább, hogy mit csinálj. Ez lenne a tiszta sor, nem? Hogy mennyivel könnyebb lenne a hívő élet? De majd látni fogjátok, hogy aki ilyen konkrét utasítást kap, még annak is lehetnek gondjai. Ugye majd Ananiás elmondja a saját gondjait. De hogy van ilyen is? Egy kicsit majd mindig így interpretálom a saját életünkre nézve. Nekem most tűnt fel igazán az, hogy azt mondta, hogy keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tarzuszi embert. Eddig stimmel, nem? Tehát értjük. De mi van odaírva? Ott van a végén valami, hogy imé imádkozik. Ez nagyon érdekes, mert enélkül simán menne a történet tovább. Tehát ezzel nem fordul meg semmi. Kicsit emlékeztet minket egy másik történetre, hogy láttalak téged a fügefa alatt imádkozni. Lefegyverezted, Nátánája volt ugye az az illető. Itt nem Pálnak mondja, hogy látta, hanem Ananiásnak mondja, hogy ott nagyban imádkozik valaki. Nekem ez olyan elgondolkodtató, mert ez azt érzékelteti velünk, hogy Isten mennyire jelen van az életünkben, mennyire lát minket, nyilván nem csak akkor, amikor imádkozunk. Én azt írtam ide magamnak, hogy Isten így lát téged is, meg engem is, akkor is, amikor te imádkozol, vagy én imádkozok, meg akkor is, amikor nem imádkozunk, meg akkor is, amikor valami jót teszünk, de senki más nem látja. És hát, hogy teljes legyen a logikai sor, akkor is, amikor valami rosszat teszünk, és senki más nem látja. Tehát annyira felvillantja azt az Isten a képességét, nem, hogy megadom a címet, mint egy GPS koordináta, bocsánat, ilyen modern szóval, hogy ide meg ide menj el, és az az ember, akihez mész, az most éppen imádkozik, hogy mennyire benne van az életünkbe, mindenki életében, és kicsit talán ez egy hitelesítés volt Pálra nézve, vagy Saulusra nézve, Ananiásnak is, hogy Isten a Saulus életében is benne van. Tehát egyfajta megerősítés volt a küldetésre nézve, én úgy érzem, úgy értem. Ide írtam magamnak, bocsátam modernkor kapcsán, hogy Isten így látja, hogy ki mikor hol imádkozik, és drónok még nem voltak, tehát nem úgy, mint ma, hogy az emberek ott ugye játsszák a maguk dolgait. Most egy nagyon érdekes rész, a 12. vers, nem tudom, ti erre emlékeztetek-e, hogy és látta Saulus látásban, tehát nem valóságosan, hanem látomásban, hogy egy Ananiás nevű férfi bemegy hozzá, és a kezét ráveti, hogy lásson. Még nem történt meg, hanem Ananiás kapott egy instrukciót, elég konkrét volt, és közben Pál kap egy látást. Nem tudom, hogy nem emlékeztette ezt titeket egy másik helyzetre megint csak. Majd időben ezután következik, mondja, Erika? Így van, Kornéliusra gondolok, az a 10., a következő fejezet lesz meg az azt követő, az Péter története. Ez a korábbi. Tehát, hogy amikor Isten úgy old meg dolgokat, hogy összeköt két embert. Egyébként mind a két esetben két olyan embert kötött össze, aki közül az egyik jó szántából biztos nem csinálta volna. Ugye Pétert fel kellett készíteni, hogy egyet elfogadja ezt, hogy egy római pogány származású, a római hadseregben szolgáló tiszthez megy be. Ezek ilyen hát súlyosbító fokozatok. Pétert erre fel kellett készíteni, itt pedig majd látjuk, hogy itt kit kellett felkészíteni, hát már tudjuk, ugye, hogy Ananiást kellett felkészíteni. És nagyon érdekes, hogy Isten ezt a helyzetet nem úgy hidalját, hogy jaj, hát mire én ezeket felkészítem, inkább küldök egy angyalt, aztán rövidre zárjuk az egészet. Ugye Kornéliusnál konkrétan angyal jelenik meg, ha emlékeztek. És nekem emlékszem még a, hát ismeritek a Marcit, sokan kicsi volt Marci, hát most már nem kicsi, most már 31 éves lesz, ha jó Isten érted. Amikor ő kicsi volt, egy ilyen orosz nyelvű képregényből valamelyik kiadótól került hozzánk, ezt a történetet néztük, és amikor a képregényt néztem bennem, akkor okozott ez egy olyan megállást, hogy a képregény ugye lerajzolta azt, hogy Kornélius imádkozik, ott az a történet, tudjátok, és ott áll az angyal, és hát az angyalt ilyen sárgával festették meg, hogy hát a dicsőség, ugye egy ilyen dicsfény. És akkor gondoltam bele, amikor ezt vizuálisan láttam, hogy hát olyan kézenfekvő lett volna, hogy ott van a maga dicsőségében egy mennyei lény, simán elmondhatta volna, amit el kell mondani, és ehhez képest csak annyit tett, hogy, amit itt is, hogy összehozta a két felet egymással. És ebből nekem az jön le, és az a tanulság, hogy Isten fel akar használni mindenkor embereket, az ő szolgáit arra, hogy embereket érjen el. Emberileg a nem legrövidebb utat, emberi logika szerint nem a legrövidebb utat járja, nem a legkézenfekvőbbet, a leghatékonyabbat, hogy ő vagy egy angyal oda megy, hanem embert használ. Kornéliusnál Pétert használta, Pálnál Ananiást használta. Tudjátok, mi a következő kérdés, amire kívánkozik, hogy bennünket kinél akar használni, nem? Tehát ez benne van a történetben, már így a tanúságában úgy értem, hogy nekem nagyon csodálatra méltó az Isten módszertana, például amikor azt mondták neki, hogy Jézusnak a földön jártak, hogy mutasson csodát, és majd hisznek neki. Emlékeztek? Hát azért párat már mutatott, hogyha nagyon azt vesszük. De ő azt mondta, hogy ha a halottak közül támad fel valaki, nektek az se segít, mert nem hisztek annak, amit olvastok. És Isten nem a csodákkal, mint eszközökkel próbál emberekre hatni, hanem emberekkel próbál embereken segíteni. Ez is egy tanulság, én úgy érzem, és ez benne van ebben a szakaszban. Az is szép benne, hogy mielőtt megtörténne Pál gyógyulása, Pál már kap egy bátorítást, hogy be fog következni a gyógyulás. Nem? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy 3 nappal te jutottod oda, hogy először feldolgozta a történteket, újra rendezte lelkileg a sorait, de egy ponton túl már biztosan feszítette ez, hogy most egész életére vak marad, vagy mi lesz. És Isten nem csak, hogy gondoskodott megoldásról, nem csak oda küldt Ananiás, hanem Pál megkapta előre az ígéretet egy látomásban, hogy meg fog gyógyulni. Nagyon érdekes különben nekem, amikor olvasom mindig, hogy azt olvastam, hogy Saulus látásban látta, hogy egy Ananiás nevű férfi. Tehát hogy lehet azt látni, hogy egy Ananiás nevű férfi van? Nem tudom elképzelni, de biztos így volt, mert így van leírva. És azt mondta, hogy kézrátétellel meg fogja gyógyítani. De tulajdonképpen minden rendben van, mert a két fél megkapta a kontaktot, hogy így mondjam, az egyik megkapta a címet, oda tud menni a városon belül, minden rendben van, és itt derül ki, hogy kaphat valaki konkrét instrukciókat, az még nem biztos, hogy mindent megold. Most jön az egyik legszebb része a történetnek, nekem mindig annyira tetszik. Felelt pedig Ananiás, tehát elmondta, hogy Ananiás milyen instrukciót kapott, utána beékelt, hogy Pálnál történik a látomás, aztán visszatér az ananiási oldalra, vagy Szára, és azt mondja, hogy felelt pedig Ananiás arra a konkrét instrukcióra, hogy Uram, sok embertől hallottam-e férfiú felől, mély sok bosszúsággal illeti a te szenteidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Hát mondjuk először azt, hogy ez igaz volt, vagy nem volt igaz. Igaz volt. Hát Pál mondja azt, utóbb, ha jól emlékszem, mondja, hogy öldökléstől lihegve ment Damaszkuszba. Azt mondja, hogy őt nem, én mindig elmondom, ez olyan döbbenet, hogy azzal szokták a katonák mentegetni magukat, hogy parancsra tették. Tehát nem tud mit tenni, egy hierarchia része, azt mondták, azt kell csinálni. Na de Pál azt mondja, hogy ő nem parancsra tette. Azt mondta, hogy ő maga kérte a megbízást, tehát ő ment elé, tehát ez neki szívügye volt az, hogy üldözzön. Ott is. És tulajdonképpen Ananiás, amit mond, ez így igaz, ahogy le van írva. De valami mégsem stimmel. Mi az, ami furcsa ebbe szerintetek, hogy felvilágosítja a jó Istent, hogy mi a helyzet. Ugye? Mert itt ez történik. Tehát beavatja az Urat abba, hogy jó, hogyha ő is tud arról, bocsánat, hogy így mondom, hogy kicsoda ez, akiről szó van. Ezt kétszer is meg kéne gondolni, hogy ő oda menjene, nem lesz ebből baja. Nincs beleírva, nem biztos, hogy erre gondolod, hogy megérdemli ezt, hogy meggyógyítsa a jó Isten meg. Hát ez egy ellenség. Tehát ez a, bocsánat, a sportnál maradva, itt a szomatiskában leszik, de a másik csapatban játszik, ellenünk. Ő ontja a gólokat, bocsánat, hogy a sportotban értek, mire gondolok, hogy szóval nem egy kis miska valahol hátul, hanem kulcsember abban a csapatban, és Ananiás elmondja, hogy Uram, hát én sok embertől hallottam, ugye majdnem benne azt, nem tudom, te hallottad, de én hallottam, bocsánat, hogy így élezem, de olyan fura ez az egész beszélgetés. Hogy mondjam nektek, hogy szerintem Ananiás se buta nem volt, se tiszteletlen nem volt, hanem teljesen emberire reagált egy váratlan helyzetre. Tehát a derültékből jött, megszólították, és azt mondták, hogy menjen el az ellenség kulcsemberéhez, aki itt van Damaszkuszba, és csináljon úgy, mintha ez az Úr katonája lenne. Ugye ideírtam magamnak, hogy milyen jó kész szerencsé, hogy ő képben volt, és informálta a jó Istent, így semmiről nem maradt le az Úr. Azok után, ugye ideírtam magamnak, hogy az Úr még azt is meg tudta mondani, hogy most éppen imádkozik Pál. Bocsánat, most váltogatom a nevet, mert már erre áll a szám, de tudjátok, hogy miről van szó, tehát Saulus még ekkor. Szóval az a lényeg, hogy egy érdekes ellentmondás feszül ebben, az Úr közölte Ananiásra, hogy most éppen imádkozik. És ezt képest Ananiás elmondja a szitút neki. Hát, hogyha tudja, hogy imádkozik, akkor mindent tud, nem? Tehát nagyon érdekes ez a helyzet. És ez azért érezem ennyire, mert most megkérdezem tőletek, hogy ti el tudjátok azt képzelni, hogy a mi időnkben, azokban az időkben, amik előttünk vannak a proféciák szerint, amik különben nehezek lesznek, amikben ki fog élesedni az ellentét az Isten és az ő hívei, meg a másik oldal között. Nehéz idők elé nézünk. Mi fel vagyunk készülve arra, hogy esetleg bekövetkezik valami hasonló, hogy valaki, akit mi úgy ismertünk, hogy nagy játékos a másik csapatban, megtérhet. Tud, kicsit megvárjuk. Nem baj, megvárjuk. Nyugodt. Háromszor nyit a Bibliában. Semmi baj. Jó, az a lényeg, hogy ne ismételje meg, mert ilyenkor jönnek a szívózások. Na, tehát azt akarom mondani nektek, hogy én nekem a történelemben mondjuk a ez az én szemléletem, de lehet, hogy nincs igazam. A két legmeghatározóbb ilyen fordulat, az Pálé, meg később Lutheré. Mind a ketten nagyjátékosok voltak a másik csapatban, és mind a ketten nagyjátékosok lettek a jó csapatban. Csak ezt el kellett hinni, el kellett fogadni. Én prédikáltam már a 11 órás munkásokra egyszer Terézvárosban, szóval a neten is fenn van, ha érdekel titeket. Én megkérdeztem azt, hogy mennyire vagyunk mi felkészülve arra, hogy évek, évtizedek óta járunk a gyülekezetbe őszintén, lehet, hogy egy kicsit lehetne gyorsabb a haladásunk, de tegyük fel, hogy gyors. És valaki jön majd az utolsó pillanatban kintről 11 órásként, más lendülettel, más talentumokkal, más motivációval, lehet, hogy éppen az bánva, hogy ilyen késő jött rá és csatlakozik, és az Isten megengedi az ő tervében, hogy ez az ember ne egy szamár létrát járjon végig. Értitek, mire gondolok, hogy a szolgálati utat, hogy majd, hogyha minden padot végigkoptatott, hanem, hogy váratlanul egy olyan felelősségi körbe kerül, most nem szervezetileg értem, de akár úgy is, hogy átugrik egy csomó régi embert. Hogy el tudjuk mi ezt könnyű szívvel fogadni? Értitek, hogy mire gondolok? Fel vagyunk erre készülve? És ez még a kisebbik fele, mert Pál, azért annyival rosszabb a helyzet, hogy Pál kifejezetten az ellenségben volt ilyen erős. Tehát nem későn érkezett, hanem szemből. Nem tudom, értitek-e? Lutherre is igaz ez azért valamelyest. Ha mi így járunk, mint Ananiás, nem lehet, hogy ez lesz a reflexünk, hogy de uram, hát, és akkor elmondjuk, hogy de hát ez az ember, ez... Én szerintem ebben nagyon nagy tanúság van, és azt hiszem, tudjátok, mert többen mondtátok, hogy van egy sorozatom péntek esténként a YouTube-on, és nekem az egyik nagy tanúság, azon túl, hogy a témákból is tanulok, hogy készülök rájuk, hogy milyen válaszokat kapok. Vannak nagyon pozitív válaszok, és bátorítóak, a legkülönbözőbb felekezetekből jelentkeznek emberek pozitívan, most az üzenetre, tehát nem rám, hanem hogy amit képviselek. Volt egyszer egy hölgy, igaz, az már vagy több mint egy éves történet, hogy van egy 10 éves fiúk, buddhisták, de állandóan nézik együtt. Nem is gondoltam, hogy egy buddhista orientációban is lehetne erre fogékonyság. Írtak már reformátusok, katolikusok, mások. Bár mondjuk olyat is el kell mondjak, hogy sok férjével találkozok, tehát hajmeresztő dolgokat is mondanak emberek, meg olyanok. Tegnap is volt, mondtam egy hölgynek, hogy nem, ez tiszta sátánista, amit ír, hogy Krisztus áldozata nem döntött el semmit, meg úgyse segít egyikünk, és aztán mindent leírt, amit sátán állít, úgyhogy kénytelen voltam neki jelezni, hogy helyzet van, ő a másik oldalon játszik éppen. Tehát vannak negatív tapasztalatok, de most a pozitívat hangsúlyoznám, hogy... Én például nem tudom, hányan nézik, hát statisztikailag tudom, de amúgy. Ki tudja, hogy ki milyen háttéren nézi? Ki tudja, ki hol tart a hitében? Lehet, hogy valaki teljesen nyitott. Lehet, hogy valaki küzd, mint Pál is küzdött mondjuk a damaszkuszi út előtt. És nem tudjuk azt, nekem nagyon nagy élmény ennyi emberrel kapcsolatot tartani, legalább így, hogy ki hol jár, és ki mire fogja végezni, és ki hogy fog dönteni. Ide írtam magamnak, hogy nem tudjuk, hogy Isten hány embert készít, és mi is úgy járhatunk, mint Illés, aki ő például azt hitte, hogy egyedül van. Emlékeztek rá, volt ez a panasza. És az Isten megvigasztalta, hogy nincs egyedül, mert vannak még 7000-en. És most megkérdezem tőletek, hogy a 7000 az sok vagy kevés? Hát az attól függ. Izraelhez képest? Hát Izraelhez képest siralmasan kevés, de ahhoz képest, hogy egyedül vagyok, hát ahhoz képest sok, nem? Tehát milyen viszonylagos ez is. Én azt gondolom, hogy az egyik tanúság az ebben nekünk, hogy mindig kell, hogy legyen bennünk egy nyitottság, hogy mi nem tudjuk, hogy az Isten mit munkál egy másik emberben, és a legreménytelenebb, szemünkben legreménytelenebb emberben is munkálhat úgy az Isten, hogy most őszintén szólva, ott volt a reformáció, csak hogy áttérek a másikra. Voltak előreformációs mozgalmak? Voltak. Ugye, valdensek, lollardok, husziták, albigensek, tudom is én. Svájcban is voltak. Zwingli, meg Calvin, de kimérte a legnagyobb csapást arra a rendszerre, ami a középkor kalodában tartotta? Honnan jött az illető? Mi mind azt várnánk, hogy valamelyik ilyen mozgalom sarja volt. De nem. Hát mindjárt tudjátok, egy római katolikus szerzetes, egy távoli elásott kolostorból, nem tudom, hogy mondjam, ahonnan senki nem várta, felemelte a szabát, és szóval amit ő végzett, ha láttátok a Luther című filmet, ott a végén ugye felsorolják ilyen narrátorral, hogy mi az utóhatása mindannak, leginkább amit ő tett, mert tényleg szerintem ő volt a legnagyobb hatású a reformációban, és azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten azt abból a csapatból hozta. Nekünk ugye arra kell figyelnünk, hogy és ebben szeretnék titeket erősíteni, hogy egyszerre legyen jelen bennünk az a fajta nyitottság, hogy mi nem tudjuk, hogy Isten a mi időnkben is nem téríte meg így embereket, mint Pált és Lutert. Tehát kell, hogy legyen bennünk egyfajta megengedés. Ne legyünk olyanok, mint Ananiás, hogy Uram, nem. És ezzel együtt kell, hogy legyen egy olyan óvatosság, hogy megkísértetted őket, és hazugoknak találtad őket, emlékeztek rá. Tehát, hogy van egy nyitottság, de folyton vizsgálunk. Tehát se naívak nem vagyunk, se elutasítók nem vagyunk, biztos értitek. Ez a legnehezebb, de ez a feladatunk szerintem. Észnél lenni, mert egy olyan világban élünk ma, ahol egyre inkább hát elszabadulnak a dolgok. Láttam a múlt héten egy videót, ezt csak röviden elmondom nektek. Egy szerencsétlen férfi hamburgert evett az utcán, talán Amerikában, nem tudom. És oda ment egy nő, és így behajolt az arcába, és rikácsolva üvöltött, hogy azért fog elpusztulni a föld, mert ő most hamburgert eszik. És én ledöbbentem, hogy lehet ilyen véleménye, és nem azzal van a baj. Na de hát ez már elment a kontroll teljesen, amit művel, hogy emberek teljesen megvadulnak, mert azonosulnak egy ügyjel. Inkább el azt mondtam akkor magamban, amikor ezt láttam, hogy akinek ennyi esze van, meg ennyire nincs gátlása, annak mondhatják a hamburgert, meg a földet, meg mondhatják, hogy aki szombatot ünnepel, azzal mi a baj. Tehát egy olyan társadalomban élünk, vegyétek észre, ez az én véleményem, ahol rohamosan hanyatlik az emberek szellemi és erkölcsi képessége dolgok megítélésére, felülnek vonatokra, fel lehet ajzani indulatokat, és lassan kellő manipulációval bármire rá lehet venni embereket. Nem a saját meggyőződésüket illetően, hanem ügyekre ráállítani, emberek ellen uszítani. Alakulnak a dolgok, így is mondhatnánk. De ez csak egy kitérő volt. Visszatérek a történethez. Ha nem tudnátok, hogy hogy folytatódik, ti hogy folytatnátok ezt a történetet? Tehát Ananiás elmondja, hogy Uram, hát azért jó, hogyha te is képbe vagy, hogy azért ez az ember, ez nem a mi emberünk. És akkor az Úr helyébe ti azt mondnátok, hogy ez nem arra ugyanannyiás, hogy ne oktass már ki, hát most mondtam, hogy most is látom, hogy imádkozik. Értitek, hogy mire gondolok, hogy még az Úr hogy kezel le helyzeteket? Az örök példám, biztos mondtam már nektek sokszor, mert volt rá időm itt, hogy amikor a szadducosok oda mentek az Úrhoz, hogy hát volt egy férfi, tudjátok, volt egy felesége, ismerik a történetet, de a férfi meghal, sógossági házasság elvette a másik, ezek heten voltak, mind elvette, hogy minket annyira aggaszt ez, hogy ez hogy lesz a feltámadásnál. És az Úr helyett én azt válaszoltam nekik, hogy hát figyeljetek már, hát ti nem is hisztek a feltámadásból, ott kezdődik a történet. Tehát húzzatok el gyorsan. Már bocsánat, de ez az emberi. És emlékeztek, hogy ő mit mondott? Érdemi választ adott a kérdésükre, mármint, hogy mi lesz. És utána azt mondta, hogy amúgy az, ami nektek probléma, hogy nem lesz feltámadás, arra nézve meg az igaz, hogy. Csodálom érte. Itt ugyanez a helyzet, Ananiás elmondja az Úrnak, hogy mit kéne tudnia, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy mondjam, nem tud ellenállni, tehát kikívánkozik belőle a válasz. Mondta pedig neki az Úr, eredj el. Tehát ugye azt mondta Ananiás, hogy mik a gondok, azt mondta, eredj el. Tehát maradjunk ennyiben, eredj el. Mert ő nékem választott edényem. Te arról beszélsz, amit neked emberek mondtak. Én nem mondom, hogy nem igaz, de nem az számít, hogy mi volt és mit mondtak. Azt mondta az Úr, hogy mi lesz. És azt mondta, az önéken választott edényem arra, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. Mert én megmutatom neki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Ez fantasztikus, nem? Főleg, ha ismerjük Pál életútját. Hát itt az Isten megjövendőlt, hogy milyen lesz ez a missziós életút. Ha akarjegyzem meg, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy itt Damaszkuszban aktív volt, majd erre visszatérek, de azt hiszem, ami 14 évet ő passzívan töltött, tehát részben az arab sivatagban, részben gyülekezeti tagként, tehát nem rögtön vette fel a fonalat, és nem is volt nagyon fiatal szerintem, amikor ő elindult azon az úton, amit... Hát talán már most hadd mondjam, én általában nekem vizuálisan ugyanígy meg Pál apostol missziója, mint amikor vannak ezek a lánctalpas buldózerek, tudjátok, hogy leengedik a tolólapot elől, beteszik egyesbe és elindul, és ott bármi lehet. Tehát lehet fa, lehet ház, lehet bármi, azt nem állítod meg, mert abban olyan erő van. És Pálnak ilyen volt a missziója, hogy akármi történt vele, nem lehetett megállítani. Nem vett ki szabadságot, nem mondta azt, hogy ki van égve, neki most... újra fel kell építeni magát, hogy szokták ezt ugye mondani modern nyelven, nem lehetett vele bírni, nem lehetett vele, bármint a sátán erői nem bírtak vele. És ezt az egészet Isten előre elmondja, és nekem az az érdekes, hogy nem talán nekem feltűnt, hogy ezt nem Pálnak mondja. Ezt Ananiásnak mondja. És később sem olvassuk sehol, hogy Pál egyenes kinyilatkoztatást kapott volna erről, hogy ez az ő küldetése, hogy ő erre van elválasztva. Én csak egy dolgot tudok feltételezni, amikor már nincs benne a történetben, hogy kizárt dolog, hogy ezt Ananiás nem mondta el Pálnak. Én ezt nem tudom elképzelni. Isten megüzente. Ez is része volt az ananiási szolgálatnak. Azt írtam ide magamnak különben, hogy olyan tiszteltem, hogy az Úr nem marasztalt el Ananiást, nincs egy rossz szó sem, de azért ne te oktasd ki engem, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen beavatja nem csak a jelenbe, hanem a jövőbe. Tehát felzárkóztatja. Nem tartott Ananiás, ő le van ragadva a vizualitásnál, amit tapasztalta. Nem tudom, figyeltétek a szöveget, azt mondta, ő nékem választott edényem. Mikor választotta ki az Úr szerintetek Pál apostolt? Megvárta, hogy megtérje a damaszkuszi úton, és miután ez sikerült, akkor, bocsánat, hogy provokálok titeket. Az, aki látta Pált imádkozni, az tudta azt is, hogy fog imádkozni. Az tudta azt is, hogy mi lesz a reakció a damaszkuszi úton. Az, hogy ő nékem választott edényem, az nem az Isten reakciója a történésekre, hogy ja, hát hogyha megtért, akkor ebből még lehet is valami, hanem Isten tudta, hogy ez az ember, aki most a másik csapatban olyan kulcsfigura, az nálunk fog majd építeni. Na, bocsássatok, mert tudom, ez olyan hétköznapi eső, lehet, hogy tudjátok, én Liverpool Drucker voltam, vagyok 40 éve, és most megint jól megy a csapatnak, mindig az voltam. És nálunk az a szokás valamiért a mi edzőnk azt csinálja, hogy amikor játszunk egy csapattal, és látja, hogy ott jól játszik valaki, akkor leigazolja. Tehát áthozza a mi csapatunkba. A Mohamed Salah, meg az Alisson a kapusunk, tehát egy csomó nevet tudok mondani, hogy először úgy találkoztunk velük, hogy ellenünk játszottak. És nálunk lettek nagyok. És valami ilyesmit érzek a jó Istennél, hogy Sátán csapatából kiemeli azokat, akik ott nagyok, mert látja bennük azt, hogy a képességek megvannak, az elszántság megvan, csak rossz az irány. Egy utolsó sporthasonlat, már nem készültem ennyire, bocsánat, csak jön. Egyszer azt olvastam, a németeknél van egy Bayern München nevű csapat, hogy ők mindig Németországból igazolnak, és nem tudták, hogy miért, és rájöttek azért, mert miközben ő erősödik azzal a játékossal, akit igazol, a másik csapat, aki majd ellenfél lesz, az ugyanakkor gyengül. Értitek ez a szemlélet? Csak azért mondom, hogy ugyanezt történik itt is. Isten már akkor kiválasztotta Pált, mert tudta, hogy alkalmas, és tudta, hogy hűséges, és tudta, hogy őszinte, mikor még szerintem híre hamva nem volt az ő megtérésének. Mire választotta ki Pált? Olvastátok a szövegben? Arra, hogy hordozza az én nevemet. Hát tudjátok, én azt mondom, hogy ha más nem viszünk el ebből a történetből, ezt olyan jó lenne elvinni, nem? Hogy minket mire választott ki szerintetek? Hát ugyanerre. Mi ezt missziónak hívjuk, én nem mindig szeretem ezt a szót különben, meg sokszor már, hogy elkopott, meg evangélizálunk, missziózunk, nem tudom, miket szoktunk még mondani. Nektek ez hogy hangzik, hogyha azt mondanám, hogy testvérek, hordozzuk az Isten nevét. Nem érzitek, hogy ebben van valamilyen költői, olyan nemes, olyan több van benne. Mit jelent hordozni? Azt, hogy az egész életem azt mutatja, hogy én az Istennel járok. Nem demonstrálok, nem. Élek szerényen, de úgyis észreveszik. Ábrahám mennyire hetvenkedett a környezetének? Nem hetvenkedett. Aztán mit mondtak neki? Azt hiszem, amikor a sírra alkudtak, hogy Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. Ő nem szugerálta ezt beléjük. Azt mondták, hogy figyelj, ez napnál világosabb. Ezt láttuk, itt vagy rég velünk. Milyen lehet úgy élni, hogy azt mondja valaki, hogy te Istentől való valaki vagy itt közöttünk. Lehet, hogy nem fejedelmek vagyunk, de hogy olyan más vagy. De ez pozitívan. Én nem tudom azt tenni, amit te teszel, de jó látni, hogy te így élsz. Figyeljetek, ha egyszer azt mondják az életünkbe, de elismerés, hogy te hívő vagy, az szerintem egy egész életre útra való, nem, hogy motiváljon, hogy ezt így folytassuk tovább. Isten nevét hordozni, ha kell, szavakkal is bemutatni. És utána meghatározta Pálnak, most már maradjunk akkor ennél is, hogy a misszió területét. Milyen misszió területet kapott Pál? Ide van írva. Pogányok és Izrael fiai, ez egy komplementer halmaz, ezt úgy mondják a matematikában. Tehát vannak az Izrael fiai, tehát a zsidóság, kik a pogányok, az az összes többi, és Pál ezt a két munkaterületet kapta. Ugye, hogyha jól értem. Akkor ez azt jelenti, hogy határtalan, ő így is fogta fel, ha tudjátok, ugye, hogy mi hova el nem ment, és társadalmilag nézve, azt mondta, hogy királyokig bezárólag. Volt rá példa? Volt. Volt. Tudjuk, hogy többször is volt, most ebben nem megyek bele. És Azt mondja, hogy hordozza az én nevemet, és azt mondja, majd meg fogja látni, mert én megmutatom neki, hogy mennyit kell neki azért a névért szenvedni, amit hordoz. Így is lett. Ez meg is történt. Csak sehol nem olvassuk azt, hogy Pált ez zavarta volna. Tehát sehol nem olvassuk azt, hogy könnyebb utat szeretett volna, vagy egy másfajta küldetés szeretett volna. Úgy tűnik, hogy Ananiásnak ez elég volt, mert azt olvassuk a 17. versben, hogy elment azért Ananiás, bement a házba, és kezeit reálvetén mondta, Saul atyám fia, na most mi tudjuk értékelni az atyám fiát azok után, ami előtte volt, Saul atyám fia, az Úr küldött engem. Jézus, aki megjelent néked az úton, amelyen jöttél, azért küldött, hogy a szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szentlélekkel. Hát valami gyönyörű, nem? Tehát atyám fia, engem az Úr küldött, az, aki megjelent neked, azért nem hétköznapi jelenség volt, történelmi hivatkozás, a damaszkuszi út, a pálfordulás, és azt mondja, hogy ő küldött azért, hogy a te szemeid megnyíljanak. Az, amit látomásban kapott, most fog teljesülni, visszanyeri a látását, és beteljesedjél Szentlélekkel. Tulajdonképpen ez is azt jelenti, hogy visszanyeri a látását, nem csak ez a lelkilátás, így van. Tehát abszolút, amire szüksége van. Megint hadd kérdezzem meg tőletek, hogy milyen lenne ilyen küldetéseket kapni az Istentől. Ti élveznétek? Mert én nagyon. Tehát, hogy így oda menni és embereket meggyógyítani. Hát ez egy csodálatos dolog lehet, nem? Tervez velünk ilyet az Isten? Szerintem igen. Ott van a Bibliában, fiaitok és lányaitok, emlékeztek az jó elnél van? Azt mondja, köszönöm. Múltkor megkérdezte tőlem valaki a sorozatom kapcsán, ugye nézik a régi részeket is, volt szó a nyelveken szólásról, és ott valaki megkérdezte, úgy vettem a legjobb indulattal, hogy hol van a többi lelki ajándék ma, és hogy miért nincs. És ez jogos. Egy nagyon fura helyzet, amely mi azt mondjuk, hogy a nyelveken szólás az azért nem egészen úgy van, ahogy ma gyakorolják a karizmatikus körökben, és ez így is van. De akár ők, akár más kérdezi, és a többi, a gyógyítás, Istennek nem rövidült meg a karja, hanem gát van a rendszerbe. A mi készségünk, a mi lelkiségünk, az, hogy minket nem hitelesíthet ilyen szinten, mert még nem tartunk ott. És ezzel mi a világot fosztjuk meg. Mai napig emlékszem, hogy egyszer láttam egy dokumentumfilmet, hogy volt valami svéd, vagy nem tudom, valami nyugati orvos, minden évben kivesz 3 nap szabadságot, összevásárol saját pénzre egy csomó ilyen orvosi eszközt, ami ehhez kell, egy szemorvos, és elmegy Indiába, és ilyen hályokban, meg nem tudom mivel küzdő embereket ingyen megműt. Tehát neki ez a szolgálata. És emlékszem, egy előadáson tatán tartottam éppen egy előadást, és mondtam akkor frissibe, hogy az emberek annyira megdobogtatja a szívet, hogy olyan jó lenne ezt csinálni. Hogy embereknek nagy tételben segíteni ingyen és önként, akár így is, ugye hát ő neki ez a képessége van, ő orvos, de akár így is, ahogy Ananiás csinálta. És vegyük észre azt, hogy ez nem egy távoli történet, hát persze távoli időben, de Isten bennünket is ugyanígy szívesen felhasználna ma emberek javára. Kilátásban van helyezve, nem ő rajta múlik, hogy mikor jön el az ideje. És olvasom az utolsó verset a szakaszból, aztán majd hozzáfűzök röviden pár dolgot. És azonnal, mint pikkelyek estek le szeméről, és mindjárt visszanyerte a látását, és felkelvén megkeresztelkedett. 2 szóra hívnál fel a figyelmet, azonnal és mindjárt. Ez nem úgy volt, hogy hát azért ennek van egy technológiai folyamata, ugye, mint egy műtétnél, hogy meg kell várni, meg barackszedés, meg ilyenek, hanem azt mondja, hogy ez így megy. Azonnal, és azt mondta, hogy visszanyerte a látását, és megint azt mondom, hogy hát erről szólt a történet, de van a végén valami, ha megnézitek. Azt mondja, felkelvén, az volt az első dolga, hogy megkeresztelkedett. Csatlakozott ahhoz a korábban által a szektának tartott zsidó irányzathoz, amelyiket üldözni jött ide. Azért ehhez kell egy egyéniség, nem? 3 nap alatt rendbe tett mindent. Én azt szoktam mondani, hogy a Pálnál ez valahogy úgy lehetett, óriási tudása volt, ez nem kérdés, hogy mint hogyha egy csomó legó kocka a hitbeli tételek meg a bibliai tanítások, és teljesen rosszul volt összerakva a fejében, mint a farizeusoknál. 3 nap alatt szétszette, és összerakta úgy, hogy most már úgy nézett ki, ahogy ki kell nézni. Nem tudom, értitek-e nekem, ez egy ilyen hasonlaton. Tehát ez történt ott 3 nap alatt, és rögtön meg is keresztelkedett. Hát ezért mondtam azt, hogy ez az egyik legnagyobb fordulat a kereszténységben. Tulajdonképpen ez a keresztség pecsételi meg azt, ami a damaszkuszi úton történt. Mert most ér célba ez az egész. Nekem az a gyanúm, ide írtam magamnak, hogy azért ekkor én sejtem, hogy elmondta Ananiás még Pálnak, hogy volt egy ilyen, hát ilyen apró üzenete az Úrnak, hogy mi lesz az ő jövője, vagy mire fogja őt használni. Egyébként ez olyan dolog a Pálnál, mint a Józsefnél, hogy Józsefnek megígérték, hogy milyen hatalomba kerül majd, és hát sokáig nem úgy nézett ki, de aztán nagyon úgy nézett ki, és ugyanez igaz Pálra is, hogy sokáig nem úgy nézett ki, hogy ő ezt a szolgálatot betölti, de aztán elindult az első, a második, a harmadik missziós útjára, megírta a leveleit ugyanezeknek a gyülekezeteknek. Hát ma szegényebbek lennénk a páli levelek nélkül, nem? Hát milyen Bibliánk lenne a páli levelek nélkül? És befejezésül azt hadd mondjam el nektek, hogy és aztán elkezdődött minden, amit az Isten megmondott. Mikor eljött az idő, Pál elindult, és amit mondtam nektek, hogy nem volt, aki megállítsa semmivel, semmilyen eszközzel. Ha megkövezték, tudjátok, hogy hányszor szenvedett hajótörést? Egy van leírva a Bibliában, de ő azt mondja, hogy háromszor szenvedett hajótörést. Azt mondja, ugye háromszor kaptam 40-et egy híján. Hol kezdődtek a viszontagságai? Damaszkuszban. Bement a zsinagógába, az milyen lehetett? Képzeljétek el, hogy várják a zsidók, hogy jön a nagyjátékos. Hatásköre van, levele van, tudása van, jön. A keresztény zsidók megfélhettek, hogy jön a nagyjátékos. Hatásköre van, levele van, tudása van, ellenünk jön. Bemegy szombaton, és pont a másik csapatba kezd játszani. Maradok a sportnál, nem tudok, hogy sem, bocsánat, hogy kifutnak, és az egyiken más trikó van, képzeljétek el a pályán, hogy na, ez arról volt szó, hogy ő nálunk játszik, hogy milyen leforrázó lehetett. Három szombaton, ha jól emlékszem, azt írja, betekedett a zsidókkal, tehát hitvitát folytattak, mint a középkorban is voltak ilyen hitviták, és nem tudtak mit kezdeni vele. Hát nem is csoda, két oknál fogva. Az egyik, hogy ő az igazságot hirdette már ekkor, azon nincs mit kezdeni. A másik, hogy nem hiszem, hogy bárki képességbe ott Damaszkuszba ő vele betekedett. Tehát egyszerűen a tudás, tehát a tartalmi részen túl. És rögtön megszületett a megoldás 3 hét után, emlékeztek, mi volt a zsidók megoldása, hogy hát ha meggyőzni nem lehet, akkor meg kell halnia. Tehát már ott majdnem kivégezték, ott van az a híres történet, hogy kosárban leengedik, megmenekül, stb. Így kezdődött Pál üldöztetése, hányattatása. Sátán nem bírta leállítani, már itt is akarta. Én azt írtam ide magamnak, hogy ki lehetett akadva. Hogy a legjobb emberét az Isten elhappolta, és nem csak, hogy kikapcsolta, tehát neki hiányzik ez a játékos a csapatból, hanem hogy a másik csapatot erősíti. És gyakorlatilag évtizedekig, és nem tud vele mit kezdeni. Félelmetes lehetett, és most érkeztem el oda igazán, amiről beszélni szerettem volna, nem leszek hosszú, csak olyan szép ez a történet, és rövid leszek. Engem múlt héten az ihletett meg, hogy az 51. Zsoltárban Dávid azt mondja, hát a 15. versben, 11. 15-et olvasom, ne keresétek meg, tudjátok kívülről, add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Ez a bűnbánat. Teljesen értjük, nincs mit időzni. De a következő vers azt mondja, hogy hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra. Mert erre mondhatnász, hogyha az Úr mondja, hát Dávid, tehát jó lenne, ha tanítanád a bűnösöket az utaidra, és akkor mondhatnád, Uram, én ezen a háttéren, hát hiteltelen vagyok. De nem ez a helyzet, hanem fordítva, ő szeretné tanítani a bűnösöket az Isten útjára. Szeretné megóvni őket ugyanettől a tapasztalattól. Dávid motivált arra, hogy segítsen a többieknek elkerülni azt a tapasztalatot. És ez jutott eszembe ezt az egész témát, hogy Pálnak az egész élete nem erről szól. Nem találtam meg azt az ígét, pedig a számítógéppel kerestem, egy hasonlót találtam szerintem, de én nem ezt kerestem. Róma 6.18-tól ezt olvasom. Pál azt mondja, hogy felszabadulván pedig a bűn alól az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra. Tehát amikor a rosszban voltatok aktívak, esetleg buzgók, esetleg fanatikusak, mert ő már tényleg súrolta ezt a határt, ugye, pardon a buzgalmával. Azt mondja, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Tehát azt mondja, hogy ha az volt, akkor most ez legyen. De nekem van egy olyan emléképen, csak nem találtam meg, hogy van, azt mondja, hogy sokkal inkább, tehát hogy még inkább. Tehát, hogyha korábban azt tettük, akkor most a másik oldalon még legyünk aktívabbak. És Pál életrajza mit mutat? Pontosan ezt. Tehát nem volt kismiska farizeusnak sem, bocsánat, hogy így mondom, de értitek, mire gondolok. Hát mondom, hogy ő kért felhatalmazást, ment Damaszkuszba öldökléstől lihegve, azt írja, és amikor megtért utána, mit csinált? Hát ha lehet, fokozta ezt a buzgalmát, és végig ez ment. Tehát nem látunk ilyen hullámzást, hogy voltak jobb időszakai, meg aktívak, meg néha úgy azért visszaesett. Nem lehetett vele mit kezdeni. És ezt azért tartom fontosnak, mert én sokszor úgy érzem, hogy megkísér bennünket, hogy a bűnbánat az, hogy bocsánat, ilyen köldöknézés, hogy most már nem csinálok semmit. Én úgyis csak rosszat tudok csinálni. Tehát egy ilyen passzivitás, egy ilyen egészségtelen dolog. Van egy White idézet, talán a második kötetben, nagyon rég olvastam, megmaradt bennem, idézi a Bibliából, hogy átkozzátok Méroszt. Nem tudom, emlékeztek-e, van egy ilyen. És azt írja White, hogy miért, mit csinált Mérosz, ugye, hogy átkozni kell, és azt mondja, hogy semmit. És ez volt a bűne. Tehát olyan csattanós ez a White idézet, tisztán emlékszem, mert szó szerint ezt írja. Tehát ez egy félreértés, hogy Isten azt várja tőlünk, hogy az a keresztény, aki passzív, aki visszavonul, aki remete életmódot él. Voltak ezek az oszlopon ülő szerzetesek régen, tehát egészen bizarr dolgok. Hát az kinek segít? Van egy ilyen, azt hiszem, Ézsaiás írja, hogy mint a káka lehajtja fejét, akkor az kinek jó? Hát senkinek. Isten soha nem ezt mondta. Azt mondta, hogy ha megtértél, akkor legfőbb idő, hogy tedd oda magad a másik oldalon. Amikor azt mondja, hogy Krisztus szerelme szorongat minket, azt szerintem nem hétköznapi értelemben érti, hanem úgy, hogy ő, aki a bűnösök között az első, Krisztus még neki is megkegyelmezett, hát erre nem tud más tenni, mint az, hogy, bocsánat, a hétkörben, ami belefér, de tényleg úgy dolgozott, tehát nem úgy, hogy kimérte, hanem ennél többet már nem lehetett, amit ő csinált, sem mennyiségileg, sem minőségileg. Kedves gyülekezet, én erre szerettem volna kifuttatni a mondandót, az csak egy erőkészítés volt, de szerintem tanúságos, hogy az Isten segítsen bennünket abban, hogy ápoljuk magunkban az őszinte bűnbánat lelkületét. Segítsen abban, hogy úgy éljük meg, mint amiről itt beszéltünk az imént a másik órában, hogy Dávid még olyan vádat is maga ellen fordított, amit nem úgy céloztak, tudjátok, a sémei, hogy vérszopó ember, hogy más összefüggésben értette sémei, de Dávid azt mondta, hogy másként az igaz, de igaz. Tehát van neki felelőssége ember élet kioltásában. Ne vonogassuk magunkat a feddés elől, és a bűnbánatra legyünk nyitottak, de a mi bűnbánatunk az egy egészséges bűnbánat legyen mindenkor. Aminek az a lényege, hogy vágyok arra, hogy ellentételezem, amit tettem, erkölcsileg nem lehet, cselekedetekből nincs üdvösség, félre ne értsük, nem arra gondolok, de hogyha kapok kegyelmet, hogyha kapok bűnbocsánatot, ez váljon az életemben motorrá, motivációvá, indítékká, érezzem azt, amit Pál így mond. Ez még egy csodálatos a Bibliában, az, hogy Krisztus szerelme mit tud tenni? Hát tud szorongatni, nem hagy nyugodni, a lelkiismeretem dolgozik, nekem tennem kell, és hogyha ez meg lesz, akkor én úgy gondolom, hogy meg fog látszani a mi életünkön, akkor ma fogjuk hordozni Isten nevét, ha nem akarjuk, akkor is, tehát hogy nem ezen gondolkozunk, de ez lesz az életünk lényege, hogy hordozni fogjuk Isten nevét, és az Isten adná meg, hogy mielőtt bejussunk oda az ananiási szintre, nem arra gondolok, amikor a válaszolta jó Istennek, hanem arra, amikor el lehetett küldeni egy vesd rá a kezedet, és meg fog gyógyulni. És ti is tudjátok, hogy nem Ananiás kezében volt valami extra, hanem Ananiás azért egy hűséges tanítvány volt, nyilván azért választotta ki Isten, és bárcsak nekünk is mielőbb meglennének a hasonló tapasztalataink emberek segítésében, kinek mire lesz majd szüksége. Ezt kívánom mindenkinek Isten kegyelméből. Amen.
Most egy rövid ideig elcsendesedünk. Befejezésül énekeljük el a 296-os ének első és második versét, majd ima után a harmadikat.
Thank you.
Atyánk, hálásak vagyunk, hogy a Te gyermekeid lehetünk, és ezáltal a Te ügyednek is részesei. Hisszük, hogy a Te ügyed emberek megváltására irányul, mi is ennek lehetünk az eredménye, és egyúttal eszközei is mások javára, mások érdekében. Köszönjük ezt a mai történetet is, ami sokra tanít bennünket. Két egészen különböző hátterű tanítványt láthattunk itt. Mindegyik a maga küzdelmét kellett, hogy megküzdje, és csodáljuk ebben a történetben is a Te tapintatodat, gyöngétségedet, és minden tudó, mindenható képességeidet, amik megnyilvánultak. Kérünk, segíts, hogy ennek a történetnek a tanúságait elvigyük magunkkal, de legfőként arra kérünk, hogy segíts bennünket olyan őszinte bűnbánatra jutni mindenkor, ami nem bénít, ami nem visszafog, ami nem depressziósá tesz, hanem arra ösztönöz bennünket, hogy keressük az aktív, a még aktívabb szolgálat útját és módját, ahhoz képest még aktívabb módját, ahogyan addig az életünket éltük esetleg a rosszban. Köszönjük, hogy látjuk a Te bölcsességedet, hogy Pálnak a jövőjét is meg tudtad előre mondani. Hisszük, hogy a miénket is ismered minnyájunkét, és hisszük, hogy velünk is jó terveid vannak, akár a páli misszió értelmében, akár ananiási küldetések formájában, hogy embereknek közvetlen segítséget nyújtsunk. Szeretnénk hasznos, szeretnénk maradéktalan eszközeiddé válni, ebben támogass minnyájunkat egyenként is, de így együttesen is a Te kegyelmedből. Hallgass meg bennünket, kérünk, ami megváltónkért, Jézus Krisztusért. Amen.
Is for me, and for us.